A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten lelke tegye gazdaggá a mi mai együtt ünneplésünket, itt is és bárhol, ahol követik ezt a mai istentiszteletet. Énekeljük kezdő énekül, testvérek, a 152-es ének első három versét. A 152-es ének B jelzésű dallamára énekeljük, a szöveg az A jelzésnél található. Ím bejöttünk nagy örömben, felséges Isten. Hallgassuk meg Isten igéjét, kedves testvéreim, a Lukács evangéliumából a 12. rész 13. versétől kezdődően. Olvasom Isten igéjét a Lukács evangéliumából a 12. rész 13. versétől kezdődően. Azt mondta Jézusnak egy valaki a sokaság közül: Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig azt mondta neki: Ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Mondd azért nékik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. És mondott nekik egy példázatot szólván: egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodott mondván: mit cselekedjen, mert nincs hová betakarítanom az én termésemet. És azt mondta: ezt cselekszem, az én csüreimet lerontom, és nagyobbakat építek. És azokba takarítom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok jód van, sok esztendőre eltéve. Tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Isten viszont azt mondta neki, bolond, ez éjjel elkérik a te lelkedet tőled, amiket pedig készítettél, kijéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset gyűjt magának, és nem az Istenben gazdag. Mondta pedig az ő tanítványainak. Annak okáért mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit tegyetek, se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Mert az élet több, mint az eledel, és a test több, mint az öltözet. Tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, sem nem aratnak, kiknek nincs tárházuk, sem csőrük, és Isten eltartja őket. Mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Annak okáért, ha ami legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől? Tekintsétek meg a liliomokat, mi módon növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, Salamon minden ő dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a füvet, amely ma a mezőn van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza fel Isten, mennyivel inkább titeket, ti kicsiny hitűek. Ti se kérdezzétek, hát mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne kételkedjetek, mert mindezeket a világi pogányok kérdezik. A ti atyátok pedig tudja, hogy nektek szükségetek van ezekre. Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak nektek. Eddig tart Isten igéje. Isten lelke tegye áldottá bennünk az ő szavát, hogy az sok lelki gyümölcsöt teremjen mindnyájunk életében Isten dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket hangos szóval Calvin János, ami nagy reformátorunk imádsága alapján. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlás és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzám. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten dicsőítésére a 412-es énekünket. A 412-es ének mind három versét énekeljük. A 412-es énekünk így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Imádkozzunk, testvéreim! Szerető Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked, hogy ismét jöhetünk eléd. Ismét kiléphetünk a hétköznapok zsufoltságából, és beléphetünk a te csendedbe. Abba a mennyei békességbe, amire úgy sóvárok, a sokszor zakatoló és háborgó lelkünk. Istenünk, látod, hogy a hétköznapok taposó malmában sokszor összetörik a mi szívünk békessége. Sokszor oda lesz a mi lelkünk öröme, és ezért kényszerülünk újra és újra eléd járulni, téged segítségül hívni, mert nálad van az örök élet forrása, nálad van az a békesség, ami töretlenül adatik nekünk újra. Nálad van az a tiszta, elegyítetlen öröm, amit nem tud megrontani a bűn. Ezért keressük újra és újra a veled való közösséget, Istenünk. Köszönjük, hogy hálaszót mondhatunk neked ezen a helyen, vagy bárhol a világon, ahol elcsendesedő lélekkel az ige fölé hajlik valaki, ahol imára kulcsolt kezekkel segítségül hív téged. Istenünk, köszönjük, hogy a te szereteted bőségesen árad rejánk, és köszönjük, hogy bárhol megszólítható vagy, és hiszük, hogy te ígéreted szerint ott vagy mindenütt, ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek a te nevedben. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk, ismét találkozhatunk veled és egymással. Ismét ráhangolódhat a mi szívünk arra a mennyei adásra, ami felénk sugárzik, ami éltető üzenetet küld a mi szívünkbe. Köszönjük neked, hogy a te lelked által hatalmasan akarsz cselekedni mindnyájunk életében, azért, hogy láthatóvá legyen a hétköznapok mindennapi küzdő terén az, hogy mi hozzá tartozunk, hogy neked elpecsételtettünk, és hogy Jézus Krisztus váltságának a hordozói vagyunk. Köszönjük, hogy megáldod most is rád figyelésünket, könyörülj mindnyájunkon, hogy a te igéd elvégezhesse bennünk szent lelked által a maga megújító és fölemelő munkáját. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 433. ének első két versét. 433. ének így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Hallgassuk meg, drága testvéreim, Isten üzenetét a Lukács evangéliumának 12. részéből, a 13-tól 15-ig terjedő versekből. Olvasom Isten igéjét a Lukács evangéliumából, a 12. rész 13-tól 15-ig terjedő verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Azt mondta Jézusnak egy valaki a sokasság közül, Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő pedig azt mondta neki, ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Mondd azért nékik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. Olvasom még egyszer a 15. verset az új fordítás szerint. Mondd azért nekik, vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét, akkor sem a vagyona tartja meg. Eddig tart az alapig. Drága testvéreim, Jézus tanít, ott van a sokasság közepette, és egyszer csak kiválik a tömegből egy ember, aki megszólítja Jézust. Érdekes, hogy nagyon hétköznapi ügyben merészkedik Jézus elé. Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Nyilván ennek az embernek egy komoly sérelme lehetett. A testvére megrövidítette őt az örökség kiosztásakor. Vagy egyáltalán nem is osztotta el az örökséget, mint egy ebből a sérelmezett megszólalásból kiérződik az, hogy nem is akarja talán megosztani a testvér a testvérével az örökséget. Lám, nem mai probléma ez, testvéreim. 2000 évvel ezelőtt Jézus idején is voltak ilyen bajok. Az örökség megosztása körül. Ráadásul tudni kell azt, hogy az akkori jogi helyzet nem is kedvezett különösen mindenik testvérnek, amikor egy családban több testvér között kellett megosztani az örökséget. Az akkori jogrend azt írta elő, hogy ha meghal az apa, akkor a gyermekei között a következőképpen kellett elosztani az örökséget. Az első szülött fiú kapta az ingatlan vagyon felét, és az ingóságok kétharmadát. Az ingatlan másik fele, és az ingóságoknak csupán egy harmada aztán osztódott a többi testvér között. És gondoljuk el, ha egy népes családról volt szó, már pedig Jézus idejében azért a zsidó családok népesek voltak, 5-6-7 testvér is volt egy-egy családban, e gondolhatjuk, hogy milyen keve is jutott a második, harmadik, ötödik, hetedik szülöttnek. Ha az első szülött több, mint a felét kapta az összörökségnek. Most testvéreim, lehet Jézushoz fordulni, lehet Istenhez fordulni ilyen problémás helyzetben is. Lám még anyagi dolgok kapcsán is. Különösen akkor, amikor valaki igazságtalanul megrövidítve érzi magát. Mert hogy a Szentírás azt tanítja, hogy Isten odafigyel a szegényekre, az özvegyekre, az árvákra, az igazságtalanul kisemmizettekre, és Isten, aki az igazság birtokosa, igyekszik is igazságot teremteni ezen a földön. És ezért döbbenünk le, amikor halljuk a Jézus reagálását ennek az embernek a kérésére. Kitett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Nyers válasz ez Jézus részéről. Kérdezhetnénk, mi a baj ennek az embernek a kérésével? Nos, az a baj, hogy úgy közeledik Jézushoz, mint aki kioszt egy parancsot neki. Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Isten, mondd meg a másiknak, hogy ezt meg ezt tette. Mondd meg a másiknak, akár egy prédikáción keresztül is, hogy nem jól járt el velem szemben. Olvasd csak a fejére a másiknak a bűneit, mert az mulasztást követett el, bűnt követett el velem szemben. Megsértett engem, megbántott engem, megrövidített engem, netán éppen a vér szerinti testvérem, vagy a szomszédom, amikor nem tudtuk meghatározni, hogy hova is tegyük azt a kerítést, 10 centivel errébb vagy arrébb. És lehetne itt a példák hosszú során sorolni, testvérei. Mikor ezt az igét elolvastam a héten, sokan olvastátok közülünk ezt az egyik verset, mert napi igeként volt kiírva az útmutatóba. Rákattintottam egy német ige magyarázatra, és ott olvastam, hogy Németországban minden örökség elosztásnál kiderül az, hogy minden ötödik örökség elosztásnál perre kerülnek az örökösök. Azaz, az örökség elosztók 20%-a pereskedik. És a pereskedés az örökség fölött mindig szétzilálja a kapcsolatokat. Testvérek közötti kapcsolatot, rokonok közötti kapcsolatot. Pereskedés szétzilálja a jó szomszédi viszonyt, és bizony ezért óv Jézus minket a kapzsiság bűnétől, óv minket a telhetetlenség bűnétől. Nos hát, miért válaszol Jézus ilyen eléggé nyersen, ráadásul visszakérdezve ennek az embernek, hogy ember kitett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Azért, hogy tudomására hozza ennek az embernek, Isten nem arra való, Jézus nem azért jött a világra, Jézus nem azért jelent meg az emberek között, hogy őt utasítgassa valaki az emberek közül. Hogy kiossza neki, hogy mit csináljon. Hogy rá parancsoljon, hogy hogyan bánjon a másikkal. Testvérek, sokszor rajta kaphatjuk mi magunkat ezen. Akár imádságaink közepette is. Amikor talán sérelmezett lélekkel állunk Isten színe elé. Amikor úgy érezzük, megrövidített a másik. Becsapott a másik, pedig én bíztam benne. És hányszor történik ez házastársak között? Lehet, hogy nem éppen a vagyonelosztás miatt. Lehet, hogy érzelmi vonalon érzi valaki magát megrövidítve, becsapva, kisemmizve, átverve. És olyankor próbálja a kegyes, megrövidített, sebzett lélek ráolvastatni a másik fejére az Isten szavát, az Isten ítéletét akár. Most ettől is óvni akar Jézus. És ezért kérdez vissza, ember kitett engem köztetek bíróvá, vagy osztóvá. Hát nem ezért jöttem, hogy én, aki peres ügyeitek közepébe kerülve ítélő bíró legyek, vagy osztó legyek, vagyonelosztó legyek. Jézus egyéb célból jött közénk. Megváltani a bukott embert. Gyökerében kezelni a bűnt. Mert lám, egy örökség elosztás kapcsán is a pereskedés az csak egy következménye annak a gyökér bűnnek, amit telhetetlenségnek, kapzsiságnak nevez az írás. Jézus maga. Amikor azt mondja, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, vagy tartsátok magatokat távol a kapzsiságtól, őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mondja Jézus. Hát kiderül, hogy itt nem csak azzal a testvérrel van a baj, aki nem osztotta el az örökséget, és ezzel megrövidítette a Jézus elé panaszkodni menő testvért, hanem Jézus válasza leleplezi a panaszkodó testvér lelki állapotát is. Hogy ő is pont olyan kapzsi, ő is pont olyan telhetetlen, mint a testvére, és ezért panaszkodik a testvérére. Mert ő is szeretne többet birtokolni. Szeretné, hogy neki is több legyen. És itt derül ki, hogy nem vagyunk mi különbek egymásnál, testvérek. Mert a telhetetlenség, a kapzsiság bűne megkísérti még a keresztény, hitvalló, templomos, bibliás és imádkozó embert is. Igen, keresztények körében gyakran felüti a fejét ez a bűn. Szentírásban gyakran olvashatunk panaszt az Ószövetségben is Isten népe ellen. Olvassuk éppen ennek az új szövetségének a párhuzamos ószövetségi részében azt, hogy jaj annak, aki vagyont ragaszt a vagyonához úgy, hogy közben a másikat jogtalanul megrövidíti. És hányszor emelte fel Isten a hangját a prófétákon keresztül az Ószövetség népe ellen, amikor jogtalanul vagyont szerzett magának valaki Isten választott népének tagjai közül úgy, hogy a másikat megrövidítette. És jaj, ez a bűn ma is dívik. Egyik legfrissebb hírt olvastam a minap, hogy nemrég bukott le Angliában egy olyan lengyel bűnbanda, aminek 8 tagja volt, 5 férfi és 3 nő, akik azzal foglalkoztak, hogy munkásokat toboroztak Lengyelországból a honfitársaik közül, akiket kivittek Angliába dolgozni, és Angliában a legszigorúbb őrizet alatt tartották fogva őket, és úgy dolgoztatták a legalantasabb munkákat végeztetve velük, és a legkevesebb pénzt adva nekik, egy hétre annyi pénzt adtak, amennyiből egy angol ember egy nap alig tud megélni, miközben ők 2 millió fontos vagyonra tettek szert a honfitársaik ilyen gyalázatos kizsákmányolása révén. És a legluxusabb körülmények között flancoltak Angliába. Szerencsére lebukott ez a bűnbanda. De testvérek, hány ilyen eset van? Ma is van emberkereskedelem, ma is van kábítószercsempészet, ma is van illegális fegyverkereskedelem, és lehetne sorolni, hogy minden mögött ott van a kapzsiság bűne, a telhetetlenség bűne. A pénzszerzés vágya minden ára. És ettől óv Jézus. És bizony ezért figyelmezteti a körülötte levőket, a tanítványait is. És miután Jézus elvégzi ezt a nagyon rövid, egymondatos dialógusát ezzel az emberrel, ahol egyes szám első szemében hangzik még a kérés is, hogy Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza el az örökséget, és Jézus válasza ugye a nyers kérdés formájában, hogy ember, kitett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá, utána Jézus többes számra vált, a 15. versben azt olvassuk, mondd azért nekik, nem csak ennek az egy embernek, hanem mindenkinek, aki körülötte van. Jézus nagyon jól tudja, hogy nem csak ennek az egy embernek van ilyen problémája. Nem csak ennek az egy embernek a szíve telhetetlen és kapzsi. Nyilván az ő testvérei még inkább, aki nem osztott el az örökséget, hanem minden hallgatót megkísért a kapzsiság és telhetetlenség bűne Jézus körül is. És ezért válaszol többes számban. Mondd azért nekik. Azért, hogy a keresztjének körében se üsse fel soha a fejét ez a rettenetes bűn, a kapzsiság és a telhetetlenség bűne. Azért, hogy egy keresztjén vállalkozó soha ne rövidítse meg a beosztottját. Hogy a megígért fizetést kiadja idejében nekik. És hogy azt a munkát, amit fölvállalt, elvégezze. És ne maradjon adósa senkinek. És hogyha kölcsön kérek valakitől, akkor azt adjam vissza a megfelelő időben. Azért, hogy ne járassam le magamat a másik előtt. És lehetne még sorolni, apró pénzre váltva. Kárt okozok a másiknak, talán gondatlanságból, vagy véletlenszerűen. Akkor ne slisszoljak el észrevétlenül a tett helyszínéről úgy, mintha mi sem történt volna. Hanem akkor igenis a károsultat kártalanítsa, térítsen meg azt a kárt, amit okozta neki. Mert csak így áll helyre a kapcsolat köztem és közte. Testvérek, ezért beszél Jézus ilyen nyersen akár ennek az embernek, és ezért fordul többes számban minden hallgatójához azért, hogy végül is mindnyájan tanuljunk ebből a különös párbeszédből. Először is, hogy én a teremtmény, soha nem mehetek úgy a Teremtőhöz, Istenhez, soha nem fordulhatok úgy imában Jézushoz, hogy Uram, mondd meg neki, Uram, oszd ki neki, Uram, ítéld meg őt. Mert ehhez nekem nincs jogom. Ez soha nem fog működni. Igen, ezért kell nekünk a Jézus tanítására nagyon komolyan odafigyelni. A hívő ember úgy gondolkozik, hogy ha több adatot nekem, akkor az azért adatot, hogy többet is adományozhassak másoknak. A hitetlen világi ember úgy gondolkozik, ha sok van nekem, akkor sokat meg is engedhetek magamnak. Nem csak a költekezés terén, hanem még más téren is. Hány esetben olvasunk a hírekben arról, hogy történik egy baleset, mikor egy dusgazdag ember egy balesetet követ el, mert ő megengedi magának, hogy túlzott sebessége hajtson, mert neki túlerős autója van, mert ő dusgazdag és jó kapcsolatokkal rendelkezik, és ő megengedi magának azt, amit egy szegényebb ember nem engedhet meg magának. És netán még az ítélethozatalnál is előnyben részesítik éppen azért, mert nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezik a nagy vagyona révén. Most testvérek, ezeket szeretné Isten a mi szívünkben a helyére tenni, azért, hogy a mi életünk ne valljon szégyent az anyagiak terén sem, Isten színe előtt. Jézus a folytatásban, az első igében olvastam, elmond egy példázatot egy olyan gazdag emberről, akinek túl nagy lett egy adott évben a termése, nem tudta hova betakarítani, és elkezdett töprengeni, mit cselekedjen. Lebontom a csőreimet, és nagyobbakat építek. És a nagyobb tárházakba behordva a nagy termését, leül, és elkezd beszélni a saját lelkével. Én lelkem, egyél igyál, gyönyörködjél, mert sok jód van eltéve. Sok esztendőre tedd magad kényelembe, egyél igyál, gyönyörködjél. Kivel beszél ez az ember? Önmagával. Azt jelenti, hogy nincs társasága, nincs közössége, nincsenek barátai. Ott ül a vagyon a hegyén, magányosan, egyedül, mindenkitől elidegenedve. Testvérek, a világirodalom tele van szebbnél szebb leírásokkal arra nézve, hogy az ilyen léle milyen magányos, milyen árva. Ott van a Bibliában a közismert példa Zákeusról. Mindenki kikerülte, megvetette, lenézte Jerikóban a fővámszedőt, aki dúsgazdag volt, de milyen úton szerezve a vagyonát? Becstelenül, másokat becsapva, megrövidítve, amiről ő maga beszél majd nyilvánosan Jézus és a vámszedő barátai előtt. Ha valakit becsaptam, azt jelentette, hogy megvallotta, hogy becsapott valaki. Négyszer annyit fizetek neki vissza. Igen, az ilyen ember árva lélek, egyedül marad. Nemrég olvastam egy megejtően szép regényt, Cronin, angol, skót eredetű író, 20. századi híres író regénye, résztábla a kapu alatt, amiben egy orvosnak a karrierjét vázolja föl. Ő maga eredetileg orvos volt ez az író, és később lett íróvá, és ez a regénye is ilyen önéletrajzi ihletésű. Ennek a fő szereplője egy kezdő fiatal orvos, aki egy lepukkant bánya vidéken kezdi a karrierjét, nagyon mostoha körülmények között. Aztán megnősül, elveszi az egyik tanítónőt ott a helyi településen, nagyon szép, boldog házasságuk indul, de ott van a szívében a vágy, hogy ebből a szegénységből, ebből a lepukkant helyről minél hamarabb eltűnjön, és valahogy egy kicsit gazdagabb helyre kerüljön, jobb körülmények közé jusson. Sikerül is, néhány év múlva elköltöznek jobb helyre, nagyobb praxisa van, több lesz a jövedelme, kezdenek egy kicsit megtollasodni. De akkor az a szíve vágya ennek az orvosnak, hogy bekerüljön Londonba, a fővárosba, ha a legelőkelőbb negyedben nyisson magának magánrendelőt. Az lesz az igazi. Igen ám, de közben kezd elridegülni a házastársi kapcsolatuk. A feleség egy szerény, egyszerű lélek, nem érzi jól magát abban az úri közösségben, körben, ahova ide-oda néha elviszi a férje flancolni, és mutatni, hogy neki már van pénze. És inti is, szeretettel, csendesen, szeliden a feleség, hogy mire való ez nekünk. És olyan boldogok voltunk mi együtt valamikor az elején. Nem ez a mi útunk. Állj le, kedves! De nem látod, még azt az autót meg kell venni. Nagyobb házat kell venni, stb. Közben elvesztette az asszony az első gyermekét egy baleset miatt. Soha nem is lehetett. Te gyermekük. Csak ketten éldegéltek, de úgy, hogy a férfi már bele csavarodott teljesen a karrier hajszolásába, és elhanyagolta a feleségét. Aztán jött az erkölcstelen félrelépés, aztán jött olyan társaságbogaba a keveredés, ahol szórták a pénzt, olyan orvos barátok körében, akik szakmailag nem sokat értek, de sarlatánok voltak, kihúzták az utolsó pénzt is az elesett, nyomorult betegek zsebéből, és egy adott pillanatban egy olyan műtétnél kellett asszisztálnia ennek a karrierista orvosnak, a főszereplőnek, ahol egy szakmai hozzánemértés miatt a kollégája keze alatt meghalt egy páciens. Egy olyan páciens, akit ő ajánlott a kollégának. És akkor összetört benne valami. Akkor döbbent rá, hogy sarlatánok keze között kimúlt ártatlanul egy emberi élet. És akkor sírva összeroskad, hazamegy, és megkeresi a feleségét, akit közben már megcsalt, és őszintén beval neki mindent. És rádöbben, hogy nem ez az ő útja. Hogy igaza volt a feleségének. És végül bezárja az előkelő londoni praxisát, és készülnek elmenni egy vidékre, azért, hogy új életet kezdjenek egy csendes helyen, és boldogan éljenek tovább. Igen ám, de amikor helyreáll a házastársi kapcsolatuk, és eldöntik, hogy új életet kezdenek hirtelen, egy autóbalesetben meghal a felesége, és ott marad egyedül árván. Aztán elindul, hogy tényleg szakmai vonalon csak is a betegeinek éljen ezután, és nem a pénznek. Testvérek, gyönyörű, megejtően szép leírás ez arra nézve, hogy hova vezet a telhetetlenség és a kapzsiság bűne. Egy zsidó anekdóta szerint elmegy a rabbihoz egy zsidó, és panaszkodik, hogy nem érti azt, hogy hogy van az, hogy a szegények barátságosabbak, segítőkészebbek mindig, mint a gazdagok, akiknek hát olyan jól megy, hogy sokszor észre sem veszik a szegény embert, mondja panaszosan ez a zsidó az ő rabbiának. És a rabbi azt mondja, menj csak oda az ablakhoz, nézd ki, mit látsz? Hát látom, hogy ott lent a játszótéren gyerekek hancúroznak, meg emberek sétálnak ott a parkban. Azt mondja, na most gyere csak vissza egy lépést, menj oda a tükör elé, mit látsz? Azt mondja, hát önmagamat. Na látod, azt mondja, mi a különbség a kétféle üveg között? A tükör is olyan üveg, mint az ablaküveg, csak egy kis vékony ezüst réteget kell a hátára kenni, és már is csak önmagát látja az ember. Most így van a pénzzel terhelt gazdagok esetében is. Csak önmagukat látják. Most hát ezért óv Jézus az ilyen bűntől, hogy ne csak önmagunkat lássuk, testvérek, hanem vegyük észre a mellettünk levő embert. Elsősorban azt a Jézus Krisztust, aki olyan példát adott nekünk, akiről úgy mondja Pál apostol, hogy gazdag lévén szegény életé érettünk azért, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Gazdag lévén, ott hagytam én dicsőségét. Pedig azt mondja Jézus, neki adatott minden hatalom menjen is földön. És ez a Jézus Krisztus, akivel dicsekedhet a világ, ha felfigyel rá. Ez a Jézus Krisztus, ott hagyja menny dicsőségét, megalázza magát, ahogy mondja Pál a Filippi levél második részében, megüresíti magát, megalázza magát egészen a kereszt haláli. Nos, ez a Jézus. Gazdag lévén, szegény életére tünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjuk. Semmi földi vagyonnal nem rendelkezett. Bankszámlája nem volt. Még fix, stabil állása se volt. Fiatal korát az édesapja ácsúhelyében töltötte. Besegített a családi kisvállalkozásba. És mégis ő gazdagította meg leginkább ezt a világot. És ebből a gazdagságból fakadnak azok a gyönyörű példák, amik megejtik a mi lelkünket, és elgondolkoztatnak, hogy vajon mi a mi utunk. A tavalyi béke Nobel-díjasok egyike, mert ketten kaptak tavaly béke Nobel-díjat, Denis Mukwege, egy kongói orvos, egy nőgyógyász, aki jelenleg 64 éves. A francia nyelvi Kongóból Franciaországba került annak idején, ott végezte orvosi tanulmányait, Belgiumban doktorált. Nyugat-európai kényelmes állások vártak rejá, jó anyagi körülmények között élhetett volna itt, gazdag Nyugat-Európában, orvosként. És ő mégis visszatért Kongóba, a kétszeres háború sújtotta országába, ahol borzalmak történtek a két háború idején, ahol nők tízezreit erőszakolták meg a katonák, sőt, csonkították meg őket. És ez az orvos, aki egy pünkösdista prédikátor harmadik gyermeke, ő maga is prédikátor, orvosi praxisa mellett igét is hirdet. Egy saját kórházat alapított 20 évvel ezelőtt, 1999-ben, ahol csakis az ilyen háborús körülmények között megerőszakolt nőket műti, gyógyítja, próbálja visszaadni nekik az élet reménységét. Ez az embert, aki már egyre nagyobb híretett szert hazájában, el akarták tenni lábalól az ellenségei. Egyszer fegyveresek támadták rá az otthonára, gyerekeit túszul ejtették, a testőrét, mert már testőrrel kellett járnia, agyonlőtték, ő különös csoda folytán túlélte ezt a támadást, és látva, hogy ilyen közveszélynek van kitéve az élete, beköltözött végleg a saját kórházába, családjával együtt, hogy biztonságban legyen. És csak úgy tud dolgozni, mai napig is végzi a praxisát, az ilyen szerencsétlenül járt nők körében, úgy tud dolgozni, hogy fegyveres katonák őrzik az ő kórházát. Honnan ez az erő? Amikor rákérdeztek a riporterek, hogy honnan ez az odaszánás, hogy praxisának 20 év alatt 85 ezer műtétet hajtott végre, volt olyan nő, ahol hatszoros műtéten kellett átessen valaki ahhoz, hogy valamilyen módon normális életet tudjon élni. Azt válaszolta ez az orvos, sem Franciaországban, sem itt Kongóban nem tudok a jól lakásnál többet enni. Ezzel magyarázta azt, hogy miért hagyta ott a nyugat-európai karrier lehetőséget, a sok pénzes állás lehetőséget. És miért szánta rá az életét az elesett és nagy szenvedéseken átment honfitársai megsegítésére. Testvérek, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy meglássátok, eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővülködésben van az embernek az ő élete, vagy az újfordítás szerint vigyázzatok és őrizkedjetek minden kabzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki életét, akkor sem a vagyona tartja meg, akkor azért szól így hozzánk, mert nagyon jól tudja, hogy ez az ős bűn a mai embert is, akárcsak a Jézus korabelit, megkísérti, sőt a tanítványait is, és a mai keresztényeket, minket is megkísérthet, és ezért akarja az életünket ezen a téren is rendbe tenni, hogy ne vétkezzünk egymás ellen, semmilyen formában, anyagiak vonalán. És elsősorban az Isten országának és az igazságának keresése hajtson minket, nem pedig a földi haszon, akár a mások kára árán is. Áldja meg Isten mindjárt életét olyan formában, hogy ezen a téren tudjunk példás jézusi életet élni. Amen. Drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 481-es ének első két versét. 481-es ének mindkét versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Tégy, Uram, engem áldássá. Imádkozzunk! Köszönjük, megváltó Jézus, hogy jöhetünk hozzád a mi kéréseinkkel, hétköznapi gondjainkkal is. De őrizd meg minket attól a magatartástól, amit tanúsított ez a magabiztosan érkező ember veled szemben. Hogy megengedte magának, hogy mint egy parancsot osszon ki neked. Istenünk, bocsásd meg, hogy nem egyszer beleesünk mi is, még az ima életünk rendjén is az ilyen tévedésbe, az ilyen bűnbe, hogy próbáljuk rád parancsolni a mi akaratunkat, hogy oszd ki a másiknak, mondd meg a másiknak, vagy ítéld meg a másikat. Miközben elfelejtkezünk arról, hogy ugyanaz a bűn ott rejtőzik bennünk is, amit másokban megítélünk. Ezért köszönjük, hogy nem egyszer keményen válaszolsz a mi furcsa fellépésünkre, ami nem őszinte és nem alázatos követeléseinkre. Köszönjük hálaadással, hogy így akarod tisztázni bennünk, hogy hogyan szabad nekünk, porszemnyi teremtményeknek, hozzád a teremtő nagysághoz közelednünk. Köszönjük, hogy alázatra tanítasz, a kéréseinkben is. Szerénységre, nem követelőzve, nem parancsolgatva neked, hanem alázatosan kérve. Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy rámutatsz arra, hogy milyen nagy bolondság az, amikor az ember csak saját lelkével marad, és amikor már senki sincs körülötte, akivel megossza gondját, kérdését, baját, örömét, vagy bánatát. Istenünk, őrizd meg minket az ilyen bolond módra történő gondolkozástól. Köszönjük, hogy nem a vagyonban való bővülködésben van a mi életünk. És köszönjük, hogy meg akarsz őrizni minket szerénységben, szelídségben, alázatban, egyszerűségben. És ha meg is ajándékozol netán több anyagival, akkor könyörű rajtunk, hogy soha ne felejtsük el, hogy ezt azért teszed, hogy tudjunk adományozni is a mi javainkból azoknak, akiknek kevesebb jutott. Istenünk, köszönjük neked, hogy életünk minden területén úrrá kívánsz lenni azért, hogy a bűn soha ne legyen úrrá rajtunk. Istenünk, hadd hozzuk eléd a betegeket, szenvedőket, gyászoló testvéreinket, légy irgalmas mindazokhoz, akik téged keresnek és hívnak őszinte hittel segítségül. Köszönjük, hogy megáldott hétköznapi életünket, munkáinkat, küzdelmeinket, áld meg gyermekeinket, unokákat, áld meg a diákok vakációzását, pihenését. Vigyázz, Urunk, a nyaralókra, te látod, mennyi tragédia történt az elmúlt héten is. Köszönjük neked, hogy ott is meg tudod vigasztalni a gyászba esett családokat. Jézusért kérünk, hallgass meg minket, és maradj köztünk a te szereteteddel. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondjál ki ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe ma is külön adományokat fogadunk el. Egy 40 éves súlyos beteg kolozsvári férfi testvérünk gyógykezelésének az anyagi támogatására. Simon János volt sejlelkészünk, küldte ezt a kérést hozzánk. Az ő feleségének egy rokonáról van szó, aki itt él Kolozsvárt, súlyos szklerózisos beteg, és a gyógykezelése nagyon sokba került, és ebben szeretnénk mi anyagi támogatást nyújtani neki. Testvérek, tegnap utolsó útjára kísértük gyülekezetünk közösségéből özve egy pap, Rozália asszony testvérünket, aki életének 82. évében hunyt el, a Kenyérmező utca 35 szám alatt. Két lánya, két fia, hat unokája és további hozzátartozói rokonai gyászolják, Isten lelkének vigasztalását kérjük a hozzátartozók részére. Kegyelettel emlékszünk a gyülekezet közösségében a 10 évvel ezelőtt elhunyt Dávid Ferencné Erzsébet asszonyunkra, a kedves édesanyára, nagymamára, dédmamára, aki Arad utcai lakos volt. Tudjuk, hogy a templomunk az ő egykori telkén áll, egyik telek az övé volt, és ő adta át a templom részére, és annak idején örömmel könyvelhette el, hogy megérte azt is, hogy még az új templomban is hallgathatta Isten igéjét. Hát a kegyelette emlékező családtagok mellett vagyunk mi is imádkozó szeretettel. Testvérek, a múlt vasárnap hirdettem, hogy Richard Wurmbrand az egykori bukaresti lelki pásztor, aki 14 évet ült a kommunista börtönben a hitéért, róla megjelent egy CD, hát rosszul mondtam, nem CD, mert hogy van, aki kipróbálta, és nem hanganyag, hanem egy DVD-ről van szó, ami azt jelenti, hogy egy filmanyag, és meg lehet nézni filmformájában a róla készült beszámolót, a vele készült interjút. Még lehet ezt a DVD-t kapni, hátul az asztalnál 10 lej az ára, és könyveket is lehet még vásárolni, hátul az asztalnál szét lehet nézni. Most pedig folytassuk együttlétünket, testvérek, énekeljük a 488-as ének első két versét. 488-as ének első két verse, az első vers így kezdődik: áldásoddal megyünk innen el. Halljuk meg a mi hitünket, testvérek, a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvérek, fennálló énekül a 254 B jelzési ének első versét. 254 B jelzési ének így kezdődik: erős várunk, nékünk az Isten. Thank you. maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fethetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.